Kedves testvérek! Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelének a magyarázatát azzal kezdtem, hogy Pál apostol korintusi hívei között nagy kudarcot tapasztal. Úgy tűnt, hogy a közösség szétesik, hogy olyan súlyos fegyelmi, hittani és erkölcsi visszaélések vannak, amelyek Szent Pál apostol apostoli munkájának a szégyenét jelentették volna. A levél magyarázatában Szent Pál apostol egyéniségét fejtegettem, hogy hogyan alakult ebben az ő személyes viselkedése, hite, ige hirdetői tevékenysége. De hát végül is ez a második korintusi levél azért íródott, hogy annyi keserűség után most már lezárja ezt az ügyet, és ebben azt is érezzük, hogy Szent Pál apostol a levél végén le akart számolni híveinek az ellenkezésével. Ezt olvassuk a levélben. Krisztus szerítségére és irgalmasságára kérlek titeket, én Pál, aki közöttetek szempőzembe szerény vagyok, de távol létemben szigorú. Arra kérlek titeket, hogy ott létemkor ne kelljen majd erélyesen fellépnem, azzal a határozottsággal, amellyel azt hiszem felléphetek olyanokkal szemben, akik azt tartják rólunk, hogy test szerint élünk. Igaz ugyan, hogy testben élünk, de harcunkat nem test szerint vívjuk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amelyek várakat is lerombolnak. Így megcáfoljuk az ellenérveket, és mindazt, ami Isten megismerése elé akadályként tornyosul, minden értelmet hatalmunkba kerítünk, és Krisztus iránti hódolatra kényszerítünk. Készen állunk arra is, hogy minden engedetlenséget megtoroljunk, mihelyt a ti engedelmességetek tökéletessé válik. Hát bizony, ezek nagyon szigorú szavak. De a szigorú szavakban is ott van, hogy Szent Pál apostol ebben a helyzetben mennyire kiszolgáltatottnak érezte magát. Igen. Ő Pál volt egy ember, akinek emberi önérzete volt, és éppen ezért sérülékeny volt, megsértődött, és ez nagyon fájt neki. Ugyanakkor Pálnak a nagyságát mutatja, hogy a személyes sértődöttségét soha nem keverte össze azzal, ami az igazi gondot okozta, a hitnek a tisztasága és a korintusi híveknek az egyházi szeretete, közössége. Végül is Pál apostolnak ebben a tipródásában, amit most már 13. beszéd óta elemezgetek, benne van az, hogy mennyire a hitért harcolt. Hiszen ennek a hitnek két veszélye volt. Az egyik a szektás beszűkülés, amit a zsidó hívek akartak érvényesíteni azzal, hogy a körülmetélést és a zsidó törvényeket továbbra is érvényben akarták tartani a pogányokkal szemben is. A másik, a hitnek a felhígulása, amikor viselkedésükben olyan erkölcsi visszásságokat engedtek meg maguknak, amelyeket az apostol nem hagyhatott szó nélkül. Hát igen, ez az igaz hitnek az örök problémája. A hitünk mindig ki van téve ennek a kettőnek. Vagy annak, hogy valamilyen fundamentalista meggyőződés alapján beszűküljünk, és ettől szektává váljunk, vagy annak, hogy a könnyebbik utat választva felhígítsuk az életünket, a hitünket, a kereszténységet. A kettő ellentétben áll egymással, és a kettő sokszor felerősíti egymást. Minél több könnyedséget, lazasságot látunk a világban, annál inkább hajlandók vagyunk, hogy magunk túlszigorúak legyünk. És fordítva, minél inkább látjuk, hogy a szigorúság taszítja az embereket, annál nagyobb a kísértés, hogy könnyítésekkel keressük az emberek kedvét. A kettő között egyensúlyozni nem könnyű, de az egyháznak ebben a helyzetben kell egyensúlyozni a világ végéig. Ezt tette Pál is. Nos hát, ha így látom Szent Pálnak a küzdelmét, és felolvastam ezt a keserves, nagyon szigorú bekezdést, akkor nem is szeretnék többet foglalkozni Szent Pál szigorúságával, hanem inkább azzal, hogy hogyan is tudta ő ezt a kérdést megoldani. Az első megoldás, amit a mai elmérkedésben ajánlok, hogy Szent Pál ezt az ellentétet, ezt a harcot a munkatársai révén oldotta meg. Két kedves munkatársa volt, aki végig kísérte egész apostoli működését, Timóteusz és Titusz. A két apostol arról is híres, hogy mind a kettőhöz Szent Pál által címzett levelek is maradtak ránk. Ezek a személyes munkának, a személyes barátságnak a kivételes bizonyítékai. De hát Timóteus és Titusz kétfajta egyéniség volt, és kétfajta szerepet töltött be Szent Pál életében is. Timóteus görög atyának és zsidó anyának a gyermeke volt, aki nem zsidó módon nevelkedett. Pál apostol akkor, amikor a jeruzsálemi zsidó hívekkel a kezdeti harcait vívta, akkor Timóteus még körülmetéltette, hogy ne bőszítse azokat, akik így akarják megbontani a hívek egységét. Titusszal később ismerkedett meg Antiókiában, ő már teljesen pogány származású volt, és akkor, amikor elment Rómába, Tituszt már nem elment Jeruzsálembe, akkor Tituszt már nem kényszerítette a körülmetélésre. Igen, a körülmetélés a szentpáli levelekben egy olyan fogalom, amelyik kulcskérdésnek számít. Nem a testi szertartás, hanem az, hogy vajon Krisztus evangéliuma, a krisztusi keresztség felváltotta-e végérvényesen mindazt, amit a zsidóság követelt. Szent Pál ezért volt olyan határozott ebben. Titusz azonban ugyanúgy a szeretett tanítványa volt, mint Timóteus. A Titushoz írt levél így kezdődik: Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola Titusznak, a közös hitben szeretett fiának. Kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. A közös hitben szeretett fiának. Igen, olvastuk Szent Pál apostolnak az önérzetét, apostoli bátorságát idéző mondatokban ezt is: ha 10 000 tanítótok is volna Krisztusban, atyátok csak egy van, mert az evangélium által én adtam életet nektek. Ha Szent Pál ezt ilyen általánosan meg tudta fogalmazni a korintusi híveivel kapcsolatban, akkor hogy ne tette volna meg egy kedves tanítványával kapcsolatban, akit ő maga mellett tartott, nevelt, és mint látni fogjuk, nagyon nehéz feladatokra választott ki. Mert minden atyaságnak csak egy értelme van, az, amit a mennyből örököltünk. Az Isten az, akitől minden atyaság származik a mennyben és a földön. Ezt az atyaságot, az Atya Istennek az irántunk való szeretetét a mi Urunk Jézus Krisztus valósította meg, és aki hisz Jézusban, az lesz a híve, a fia az Atyának. Titusznak, a közös hitben szeretett gyermekének a köszöntése ezt jelenti, hogy Titusban megvalósult az, amit az Isten a maga atyai szeretetével az ő egyszülött fia Jézus Krisztus által akart megvalósítani. Tituszt, ugyanúgy, mint Timóteust, nagyon becsülte Szent Pál. Most, amikor küldöttségben küldi a korintusi hívekhez, ezt írja róla: ami Tituszt illeti, ő kísérőm, nálatok pedig munkatársam, a testvérek pedig az egyházak küldöttei Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak szín előtt, hogy veletek való dicsekvésem nem volt alaptalan. Titusz, kísérőm és munkatársam. Mennyi bizalom mutatkozik meg ebben? Mert Pál apostol jól tudta, hogy az ő munkája nem csak a saját fáradtságán, mai méretekben is elképzelhetetlen utazási távolságain múlik, nem csak az ő imádsága, meg majd a végén az életének a feláldozása hitelesíti az ő munkáját, de a munkája ki van téve azoknak az embereknek, akiket munkatársként választott. Ez mindig a világ problémája. Egyedül nem tehetünk semmit. Mindent közösen kell csinálnunk. Van, amit az egész nagy közösséggel. A hitnek, az egyház egységének a kérdései ilyenek. De akinek bármilyen szinten valamilyen vezető feladatot kell ellátnia, mint Pálnak is, annak az életét döntően befolyásolják a munkatársai. Igen, azt szoktuk mondani, hogy nem az ellenségeim tesznek engem tönkre, hanem a barátaim. Én ezt úgy fordítanám, hogy a sikertelenséget nem mindig az ellenfeleinknek kell köszönnünk. Sőt, az ellenfeleknek a piszkálódása sokszor több munkára és hitelesebb sikerre késztet bennünket. A sikereinket, az eredményeinket a nem jól megválasztott munkatársak tehetik tönkre. Kell erre példát mutatni? Hát nem erről szólnak az elmúlt hónapok magyar politikai szócsatái? Hát nem ennek sok-sok hátrányát látjuk a társadalmunkban, az egyházunkban is? Igen, a munkatársak kiválasztása rendkívül fontos dolog. Titus személyében egy olyan embert tisztelhetünk, aki mindenben rászolgált Pál apostolnak a bizalmára. Aki mindenben úgy viselkedett, ahogy ezt az apostol elvárta tőle. Ezért van az, hogy olyan nagy szeretettel ajánlja őt a korintusi híveknek a szeretetébe. Szent Pál apostolról elmondtam én, hogy a maga nemében, a maga egyéniségében egy önérzetes ember volt. És mint önérzetes ember, féltékeny is volt. A Krisztus féltékenységével, amivel a híveinek a kereszténységét féltette. De ugyanakkor nagyon érezhető emberi féltékenységgel is, amikor rosszul esett neki, ha a sikereit mások akarják learatni. Titus nem ilyen volt. De hát alapvetően Szent Pál sem ilyen volt. Őt csak azok ingerelték féltékenységre, akik vissza akartak élni a tanításával, a szavaival vagy a tekintélyével. De Titusról, Timóteusról és az itt emlegetett testvérekről azt látjuk, hogy Pál apostol megbízott az ő munkatársaiban. Mert hát a munkatársi viszony ezt is jelenti, nem elég jól megválasztani a munkatársakat, azokat meg is kell tartani, fel kell nevelni a feladatra, meg kell őrizni abban a hűségben, amit elvárunk tőlük. Ez pedig már nem tanítás kérdése, nem parancsokon múlik, ez személyes magatartás kérdése. Egy vezetőnek, mint Szent Pálnak is, feltétlen szüksége van arra, hogy legyenek körülötte olyan emberek, akikben megbízhat. De a munkatársaknak is szükségük van arra, hogy a vezetőjük, az apostoluk Pál feltétlenül megbízzon benne. Így mutatta meg Szent Pál is a maga bizalmát, szeretetét Titus iránt. És hogy ebben Szent Pál milyen kitűnő lélektani, mondanám azt is szónoki érzékkel érezte meg, hogy mit kell tennie, egyszerre a korintusiakat is szinte le akarja kenyerezni. Nekem volt igazam, amikor Titus előtt és az egyházak előtt dicsekedtem a ti hitetekről. Most Titus mintegy abban a szerepben van, hogy Pál elmondhassa a korintusiakhoz mindazt a jót, aminek az elmaradását tapasztalta. Titusnak az a dolga, hogy a hívek benne tisztelhessék Pál apostolnak a krisztusi tanítását, hogy Titus megtapasztalja a híveknek a lelkesedését, és ezzel vigasztalja Pált. Tituszt Antiohiában térítette meg Szent Pál, és Titus már az az ember volt, akiben Szent Pál a maga evangéliumát mindenestől érvényre akarta juttatni. Érdekes, hogy az apostolok cselekedeteiben ahol Pál apostol útjairól olvasunk, ahol Timóteussal is találkozunk, Titusnak a neve egyáltalán nem szerepel. Csak Szent Pál leveleiben találkozunk fele, a legtöbbet ebben a második korintusi levélben. De beszámol Titusról a Galatákhoz írt levélben is. 14 évvel később Barnabás kíséretében ismét fölmentem Jeruzsálembe, és Titust is magammal vittem. Kinyilatkoztatásból indítatva mentem oda, és megbeszéltem velük, a tekintélyesekkel külön is az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, nehogy hiába fáradozzam, és eddigi fáradozásom is hiába való legyen. Ők még kísérőmet, Titus sem kényszerítették körülmetélése, jól lehet görög volt, a betolakodott hamis testvérek ellenére sem, akik azért tolakodtak be közénk, hogy kifürkészék Krisztus Jézusban való szabadságunkat és szolgaságba taszítsanak bennünket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangéliumot tisztán megőrizzük számotokra. Annak idején éppen Barnabás volt az, aki Szent Pált bemutatta az apostoloknak. És Barnabás volt az, akinek a tanácsára Timóteust körülmetélték. Most már 14 év után, annyi apostoli siker után Pál másként viselkedett. Tituszt már úgy akarta bemutatni, mint egy a pogányokból származott, a zsidóságtól teljesen független keresztényt és apostolt. Ugyanakkor felfigyelhetünk itt arra, ami egyébként a korintusi helyzetben is benne volt, hogy Szent Pál mennyire vigyázott az apostolokkal és az egész egyházzal való egységére és összhangjára. Azt mondja, hogy 14 év után, hát akkor már rengeteg apostoli siker volt mögötte, az általa alapított egyházközségeknek egész sora, akkor már kristálytisztán kidolgozta azt, hogy a pogányságból megtért keresztényeknek semmi közük a zsidósághoz, az örökölt hit, az egyisten hit kivételével. És mégis az ilyen nagy sikert elért apostol most mintegy elzarándokol Jeruzsálembe az ősi apostolokhoz, a tekintélyesekhez, akik ott a híveket leginkább reprezentálták. És aprólékosan elmagyarázza nekik, miért fordult ő ilyen egyértelműleg a pogányok felé. De ők megértették, és még Titusnak sem kellett körülmetélkedni, mert Szent Pál apostol meg volt róla győződve, hogy ez az egyháznak az útja. De ebben benne volt az, hogy Pál apostol még így utólag is fontosnak tartotta ennek az egyetértésnek a kifejezését, mert tudta jól, bármi, ami megbontja az apostolok között a hitnek, az egyháznak az egységét, az tragikus lehet az egész egyházra. És hát látjuk itt is Szent Pálnak azt az apostoli tövisét, ami egész életén át végig kísérte. Ő fanatikus zsidó volt, üldözte a keresztényeket, aztán egyszer csak megtért. És ezt nem tudták neki élete végéig megbocsátani a fanatikus zsidók. Senkitől sem szenvedett annyit, mint azoktól, akik befurakodtak közék, hogy kifürkészék Krisztusban való szabadságunkat. De ezeknek semmiben sem tettünk engedményt. Titus ebben volt Szent Pál apostol munkásságának nem csak a munkatársa, de mondhatnám a jelvénye is, a hitelesítése is. Hát igen, ez is emberi dolog. A mi munkánkat, bármilyen szinten végezzük azt, nekünk kell elvégezni, mi fáradunk érte. A sikereket, ha szerényen tesszük, akkor tulajdoníthatjuk magunknak. Ha csak a sikerekért csinálunk valamit, vagy olyan sikereket akarunk learatni, amelyekről csak álmodtunk, hát akkor becsapjuk magunkat. De ugyanakkor a mi munkánk, a mi sikereink mindig is függenek a munkatársainktól, és ezt mindig tudnunk kell. De hát a jó munkatárs az nem csak könnyebbséget jelent a munkában, nem csak megnyugvást jelent a nehézségek között, a jó munkatárs az hitelesíti is mindenkinek a munkáját. Amikor Szent Pál apostol a korintusi hívekhez írt vitáját rendezni akarja, akkor erről is beszél. A hívek azt mondták, hogy Pál sok beszéddel félrevezette, becsapta őket. Ezt így védi ki. No, legyen. Nem voltam a terhetekre, de mivel furfangos vagyok, behálóztalak titeket csellel, idézi a korintusi véleményeket. Vajon melyik küldöttem révén szedtetek rá benneteket? Fölkértem Tituszt, és elküldtem vele azt a munkatársait. Vajon Titus csalt meg titeket? Nem teljes egyetértésben munkálkodtunk, és ugyanazon a nyomon? Igen. Pál apostol tudja, hogy a munkatársak sokszor ellene fordulnak az embereknek. Korintusban nem volt egészen egyértelmű, amit a görög filozófusból lett hívő Apolló művelt. Egyáltalán nem volt egyértelmű ott az egyház más vezetőinek a szerepe sem, de Titus az az ember volt, akire Pál hivatkozhatott. Nem mondhatták azt, hogy Tituson keresztül félrevezette vagy becsapta őket, mert Titus ilyen nyilvánvalólag mindig ugyanazt mondta, tette, amit Szent Pál, ugyanazon a nyomon haladtunk. Ez a nyom pedig maga a mi úrunk Jézus Krisztus. Ez benne volt Titusnak a további életében is. Abban a szép levélben, amit Tituszhoz írt az apostol, ezt olvassuk. Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, és a városokba presbitereket rendelj utasításaim szerint. A püspök álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy épp úgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni. Presbitereket és püspököket említ, jól tudjuk, hogy a szentírási könyveknek ezek a szavai, presbiter, püspök még nem felelnek meg mindenestől a modern egyházi nyelv kifejezéseinek. A püspökök azok püspökök voltak, hogy a presbiterek mit jelentettek az ősegyházban, hát erről érdemesebb lenne alaposabban is olvasni a szentírást. De ebből kiderül az, hogy Pál apostol egy nehéz helyre, Krétára küldi, mint végső állomásra Tituszt, hogy ott mindent az egyház javára rendezzen el, és a hiteles tanításnak megadja a két alapvető célját. A hiteles tanítás arra való, hogy buzdítsuk vele a jámbor híveket, és ugyanakkor, hogy megcáfoljuk az ellenfeleket. Ez a kettő nem választható el egymástól. Nem tudom a hitemet megvallani úgy, hogy ha kell, azt meg ne védjem. Nem tudok úgy bizonyítani, hogy adott esetben cáfolni ne kelljen. És ehhez kell a kemény egyéniség, az apostoli edzettség. Ezért kellett a nehéz körülmények közé, Krétára, pontosan Tituszt küldeni. Tituszt, akiről a korintusi levélben tudjuk, hogy nem az első küldöttje volt Szent Pálnak. Amikor Szent Pál híreket kapott, hogy a korintusi egyházban nincs minden rendjén, akkor először ő maga ment oda, és amikor kudarcot vallott, akkor Timóteust küldte el. De Timóteus ugyanúgy nem tudott megbirkózni a korintusi nehézségekkel. Hát igen, Timóteus a gyermeki szeretete, a kivételes jámborsága tette Szent Pál bizalmas munkatársává. És talán éppen ez a jámborság, ez a szelídség volt az oka annak, hogy a korintusi helyzeten nem tudott felülkerekedni. Pál belátta ezt, már nem is küldte többet oda, Tituszt küldte, de ettől egyáltalán nem ejtette el Timóteust. Az élete végéig a legkedvesebb tanítványa volt. Tehát Kréta az még rosszabb terep volt. Így ír róla Szent Pál, akad ugyanis számos elégedetlenkedő, fecsegő és ámító ember, főként a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, és aljas haszonlesésből ártalmas dolgokat tanítanak. Elégedetlenkedők, akik haszonlesésből tanítanak, akik családokat feldúlnak. Hát nem látjuk ebben mai világunknak sokféle egyházi jelenséggel kapcsolatos, tragikus problémáit? Ilyenek a krétaiak, saját prófétái közül az egyik már megállapította, a krétaiak örök hazugok, gonosz fedevadak és falánk naplopkók. Ez a tanúság igaz. Ezért intsd őket, hogy a hitben erősek legyenek. Pál apostol Titusnak a becsületét, a munkatársi hűségét azzal jutalmazta, hogy egy ilyen nehéz helyre küldte. Ez volt az ő végső állomása, ahol az életét adta Krisztus evangéliumáért. Mert az igazi munkatárs, az igazi jó barát nem arról ismerhető meg, hogy szépen dolgozik, amikor könnyen mennek az ügyek, hogy hűséges akkor, amikor minden jól megy, hanem abban, hogy a nehéz körülmények között magára hagyatottan is tudja folytatni az igazi munkát. Hát Korintusba ezért kellett Tituszt elküldenie Pálnak, hogy a maga szelídségével és hitével, de ugyanakkor határozottságával és elszántságával rendet teremtsen. Viszont ebben nagyon érdekes mozzanatot olvashatunk ki Titusz működéséből. Szent Pál azt mondja, amikor Troászba érkeztem, hogy Krisztus evangéliumát hirdessem, a kapu nyitva állt előttem, de lelkemnek mégsem volt nyugta, mert Titusz testvéremet nem találtam ott. Elbúcsúztam, és átmentem Macedóniába. Amikor Macedóniába érkeztünk, nem volt nyugalma testünknek, mert mindenfelől zaklatások értek, kívül harcok, belül félelem. De Isten, a csüggedők bátorítója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével. Nem csupán megérkezésével, hanem a vigasztalással is, amelyben neki nálatok volt része. Elbeszélte, mennyire vágyódtuk utánam, hogy aggódtok és buzgolkodtok, érettem, ami fokozta örömömet. Látjuk itt Szent Pálnak a kínlódását. Külső harcok, belső félelem. Hát igen, ilyen az élete annak, aki egy komoly ügyre, mint Krisztus evangéliuma, ráteszi az életét. De ez nagyon emberileg nyilvánult meg. Pál szenvedett attól, hogy nincs mellette az az ember, akiben megbízott, akitől a korintusi helyzet rendezését kérte. Nyugtalan volt, ment egyik helyről a másikra, de amikor Titusz megérkezett, akkor megvigasztalódott. Nem csak a megérkezésével, nem csak a személyes jelenlétével, hanem azzal, amit hozott. Mert Titusz vigasztalást hozott. Beszámolt Titusz arról? Vajon beszámolt-e arról, hogy még mindig milyen nehézségek vannak a korintusi egyházban? Úgy hozta a híreket, mint ahogy idéztem az elején, ahogy Klói házanépe vitte a pletykákat Pálhoz, hogy csak a rosszakat mondta el? Valószínűleg Titusz is beszámolt a nehézségekről, de amit fontosabbnak tartott, hogy beszámoljon a vigasztaló dolgokról, hogy milyen örömmel és szívesen fogadták őt, hogy Pál után vágyódnak, hogy Pálnak az emléke nincs eltörölve. Erre volt neki szüksége. Ettől szenvedett ő, hogy valami nyugtatót kapjon. Az igazi munkatárs, a jó barát, az mindig tudja, hogy mivel lehet nyugalmat teremteni. Zavart kelteni? Pletykákkal embereket bizalmatlanná tenni? Könnyű dolog, de nagyon közönséges dolog. A bátorság ahhoz kell, hogy a nehéz körülmények között is meglássuk a vigasztalót, és azt emeljük ki, mert nincs olyan reménytelen helyzet, amelyben nem lehetne vigasztalást találni. Vigaszul Titusz öröme is megörvendeztetett bennünket, hogy lelkét minnyájan földerítettétek. Ha tehát régebben dicsekedtem veletek előtte, most sem vallottam szégyent, mert amint nektek is mindent a valósághoz híven mondtunk, úgy a Titus előtti dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Ő pedig még jobb szívvel van irántatok, mert emlékeztek minnyájatok engedelmességére, hogy milyen félve rettegve fogadtátok őt. Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek. Mit tett végül is Titus? Rendezte a korintusi helyzetet. Nem végérvényesen, mert hát Pál apostolnak itt még bőségesen volt korholni valója. De rendezte a korintusi helyzetet úgy, hogy Szent Pál újra az ő saját híveinek tekinthette a korintusi egyházközséget. Annyira a sajátjának tekintette, hogy még Titus előtt, meg mindenki előtt dicsekedett a korintusi híveknek a őszinteségével, a hitével. Ezt a saját dicsekvését látta kudarcba menni. És most az vigasztalta meg, hogy a korintusi hívek olyannak mutatkoztak Titusszal szemben, ahogy Pál apostol dicsekedett vele Titusnak. Ez nem csak azt jelenti, hogy Titus Pál apostolnak az önérzetét, a tekintélyét, a saját maga munkájának megbecsülését állította helyre. Ez azt jelenti, Titus éppen ezzel a jókat meglátó, a vigasztalásokat is kibányászó lelkületével hitelesítette az evangéliumot, Krisztus evangéliumát, ami Szent Pál apostol életének az egyetlen célja volt. Titus tehát Pál apostolnak a bizalmasa és a munkája sikerének a részese. Tituszt azért is küldi el Korintusba, hogy befejezze a gyűjtést a jeruzsálemi hívek javára, amiről a következő beszédekben szeretnék szólni. Igen, ez is benne tartozik. A jeruzsálemi hívek számára való gyűjtés Pál életének egy igazi sikertörténete. Mert úgy tudta Filippitől Korintusig fellelkesíteni a híveket, hogy a maguk szegénységében igen gazdag adományokat gyűjtöttek a szegény jeruzsálemi hívek számára. Ez Pál apostolnak egy sikeres akciója volt, és Pál apostol ezt sem akarta magának kisajátítani, hanem mintegy az egészet Titus ötletének tartva Korintusban Titusra bízta. A munkatársak, a vezetők lelkületéhez ez is hozzátartozik. Nem csak azt a munkát kell átadni másnak, ami rázós, ami nehéz, ami kockázatokkal jár. A munkatársakkal mindig meg kell osztani a szép, a könnyű, a hálás, a népszerűséget jelentő feladatokat is. Így épül az emberi barátság, és így épül az Isten országa is. Nos, Pál apostol, amikor élete végén úgy érezte, hogy római fogságában egyedül van, akkor már csak távolból emlékezett a legjobb tanítványaira. Timóteust a második levélben arra kéri, hogy menjen hozzá gyorsan, mert hát Démász ugyanis elhagyott a világkedvéért és Tesszalonikába ment, Crescens meg Galíciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukács maradt mellettem. Hát igen, a munkatársak leváltak róla, nem csak azért, mert elhagyták őt, hanem azért, mert máshol most már önállóan végezték a felelős munkát. De a nagy vigasztalás ez volt, hogy végül is Pál apostol ki tudott nevelni maga mellett egy Tituszt, aki egyéniségének határozottságával, Krisztushoz való ragaszkodásának a hitelességével és Pál apostol iránti ragaszkodásával meg tudta oldani a legnehezebb feladatokat is. Lehet egy apostolnak nagyobb dicsősége, nagyobb öröme, mint hogy egy ilyen tanítványt vitt be az egyháznak és a világnak a történetébe? Hála legyen Istennek, aki Titus szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok. engedett felszólításomnak, sőt, mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok, mert kényszerből, csupán parancsra nem mindig lehet jót tenni. Ehhez kell a munkatársaknak, a Tituszoknak az igazi szeretete, barátsága, önkéntes feláldozása. Kell az, hogy ne egy idegen ügyet, egy könyvet, egy parancsot szolgáljanak, hanem a lelkükbe legyen beleírva a szolgálatnak, a szeretetnek, a munkatársi megbecsülésnek a törvénye. Hát adjunk hálát Istennek, hogy Pál apostol ilyen munkatársakat nevelt. Adjunk hálát Istennek, hogy a munkatársai példájában így láthatjuk meg Pál apostol emberi nagyságát és az ő evangéliumának a szépségét. És kérjük az Istent, hogy mindig lehessünk az Istennek, az ő egyházának és egymásnak a jó munkatársai és az üdvösségnek az eszközei. Amen.